És akkor folytatjuk Gundel Takács Gáborral a beszélgetést. A művészet nem veheti át a vallás szerepét? Akár zene, akár más?
Hát...
A tudományt nem mondom. Mit gondolsz erről?
Ezen gondolkodom kell, de azt hiszem, hogy nem, kevés hozzá. A művészetről azt gondolom, hogy általában a művészek, és általában a magunk fajta, akik a médiában dolgoznak, mi történetmesélő emberek vagyunk. Különféle nyelveken, hol egy operával, hol egy színdarabbal, egy verssel, egy riporttal, egy vetélkedővel, még egy futballmeccsel is. Nyilván más eszenciával, de történeteket mesélünk el. Mert összességében minden tevékenység mélyén végeredményben az az érdekes, hogy a benne lévő emberek, ők hogy gondolkoznak, honnan jönnek, hová tartanak, miért úgy csinálják, mi az ő történetük. Nyilvánvalóan fontos az esztétikai élmény, egy csomó minden, de valójában az a legérdekesebb, hogy az emberekkel mi történik benne. És e tekintetben a művészet is, meg mindenféle történetmesélés, ez nagyon tudja építeni az embereket, a tudásukat, a tapasztalataikat, a bölcsességüket, stb. Ugye a Popper mondta, mesélte egyszer, hogy megkérdezték a diákjai, hogy hát mitől ilyen bölcs a professzor úr. És akkor mondta, hogy hát sokat olvasok. És aztán sokat gondolkodok azon, amit olvastam. És akkor utána, vannak dolgok, amiről azt gondolom, amit addig gondoltam, akkor az nem biztos, hogy úgy van, és akkor azt kidobom, és akkor vannak új dolgok, amiket meg beépítek. És akkor meg sokat olvasok, és utána is gondolkodom, és ez meddig tart? Ez a végtelenség tart. Tehát az ember ugye alakul, beépít dolgokat, fölülír dolgokat, amit úgy gondolt, és most már azt gondolja, hogy nem biztos, hogy úgy van, stb. Tehát van egy ilyen fajta folyamatos fejlődésben. És azt gondolom, hogy a művészetek, ezek pont erre alkalmasak, de hogy egy hitet kiváltsanak, szerintem nem.
A zenében is történik sok minden, de nem annyira primer módon, hogy olvasol egy történetet, vagy megfog egy történet. Ott is játszódik a cselekmény, meg az érzések dolgoznak benned, de nincs egy effektíve, mindenki számára ugyanúgy értelmezhető történet. És mégis valami történik, ez a katarzis, vagy nevezzük bárminek, ez ilyen folyamat, nem? Tehát akkor kicsit azt érzi az ember, hogy lebeg.
A történetet nem feltétlenül szó szerint kell érteni, és e tekintetben egyetértünk, igen. Egyébként van történet, hát nyilván a zenei szól, zenei mondatokról beszélünk, lassú tételről, gyors tételről, színpadi művekről, aminek nyilvánvalóan van története, stb. Igen. De azt, igen, és ez a katarzis, ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon sokban gazdagítják az embert, hogy aztán ez ki hova helyezi be az Isten hitébe, vagy az anyag hitébe, hogy a tehetség honnan jön, és azt ki mivel magyarázza, hogy honnan van a tehetség, azt szerintem minden, de önmagában nem tudom, hogy
neked ez van. Neked van erre magyarázatod, a tehetségre? Honnan kapjuk?
Hát igen, mivel én hívő ember vagyok, azt gondolom, hogy, és hívő emberként egyébként például nagyon érdekes gondolat az, hogy bár ugye nem nagyon szeretnék róla keresztények beszélni, de azért ez a reinkarnáció dolog logikailag egy nagyon érdekes sztori. Tehát, ahogy mondtam neked, hogy oké, megszületünk, meghalunk, fölkerülünk valahova, és akkor utána mi van? És hogy akkor az igazságos? Hogy nem igazságosabb-e, hogy valójában nem egy életed van, hanem újra és újra próbálkozhatsz, hogyha elrontottad, vagy följebb léphetsz, hogyha jól csináltad? Hogy ez hogy is van? És vajon a Bibliában szó szerint ez benne van, vagy nincs benne? Most biztos, hogy nagyon sokakban kiverem a biztosítékot. Valójában hangosan gondolkodom, hogy ez hogy van. De én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy nekem honnan van tehetségem a televíziózáshoz, és hogy miért pont ahhoz van tehetségem, és miért nincs tehetségem valami máshoz.
A színészethez például, ahol azt mondták neked, hogy ügyes színész lehetsz.
Igen. Nem tudom, hogy ez honnan jön. Én egyet tudok, hogy a tehetség az lehetőség.
Hadd kérdezzem már meg, mert érdekel, hogy amikor úgy érzed, vagy azt mondták neked, hogy valami hiányzik ahhoz, hogy jó színész legyél, akkor ez, azóta foglalkoztál ezzel, hogy mi lehet ez a hiány?
Abszolút tudom, hogy mi ez a hiány.
Mi ez?
Az, hogy nem ez a... Én azt gondolom, hogy egy fiatal ember az nem feltétlen tudja, hogy az ő belső késztetéseinek, a kíváncsiságának mi lesz a megnyilvánulási formája, mi az, amiben ő ezt értékét tudja kovácsolni. Mert hogy most akkor visszakössek az előző gondolathoz, ami eszembe jutott, ugye kapsz egy tehetséget, de az rajtad áll, hogy abból te mit csinálsz, hogy csinálsz belőle értéket. Hogy beleteszed a munkát, az alázatot, a kitartást, a fegyelmet, az együttműködést, az újrakezdést, a siker helyén való kezelését, a sikertelenség helyén való kezelését, stb. Ez rajtad áll. Sőt, én azt gondolom, ugye, és akkor lehet azt mondani, hogy ez nem csak lehetőség, hanem sok igazság van abban a mondatban, hogy a Jóisten azért a tehetséget, hogy azzal is próbára tegyen. És szerintem ráadásul ez három próba valójában. Az egyik, hogyha tehetséget kaptál, akkor tudsz-e belőle értéket csinálni, azzal, amit te hozzáteszel. Hogy megbecsülöd-e azt a lehetőséget, amit a tehetségeddel kaptál. A második próba szerintem az, hogyha sikeressé válsz, az eltorzítja-e személyiségedet, vagy sem. Elhiszed-e, hogy te mondjuk külön ember vagy. Amikor azt mondják, hogy Gundel úr, jöjjön előre, ne álljon már sorba, és állnak előtte 10, előre mész, vagy nem. A harmadik próba pedig az, hogy amikor ennek az egész történetnek vége van, a te pályafutásodnak vége van, akkor el tudod engedni, vagy rabjává válsz a saját sikereidnek, a saját népszerűségednek, hogy betegévé válsz annak, hogy már nem hívnak ilyen rádióriportokba, már nem vagy rajta az újság címlapján, már nem hívnak új műsorba. Sok olyan fantasztikus művészt látni, aki tényleg nagyszerű pályafutás után megkeseredetten hal meg, mert már nem hívták a végén, meg már nem ismerték meg az utcán. És ez nem jó, én azt gondolom. Hogy ez hogy van, hogy ez honnan ered, nem tudok rá választ adni. Materiális válaszom sincs rá, hogy honnan van a tehetség, és kinek miért, nincs. Valamiért ez így van, és azt gondolom, hogy attól, hogy nem tudunk választ adni valamire, hogy ez most miért van így, az nem biztosan nagyon nagy baj. Foglalkozzunk azzal, ami rajtunk múlik. Ugye a sportban mondják ezt, vagy a sportban is, de a sportban sokszor hallottam, hogy figyelj, foglalkozzál azzal, ami rajtad múlik. Amint te magad tudsz változtatni. Mert ami nem tudsz változtatni, azon hiába eszed magad. És azért azt gondolom, hogy az életben sem egy rossz tanács, hogy az ember leginkább ne azon keseregjen, hogy rajta kívülálló dolgok miért így voltak, miért úgy voltak. Persze, néha elkeserítő, meg néha nagyon rossz, amikor az ember tehetetlen, de valójában igazából az a fontos, hogy te magad mit tudsz csinálni. És benne van a tevékenységed, de benne van az önismereted is. Hogy mennyire vagy önmagadhoz őszinte, vagy mennyire csapod be magadat bizonyos dolgokkal, bizonyos mondatokkal. Én például a saját szakmámban nagyon sokszor visszakapom azt a mondatot, hogy jó, de hát én nem szeretek szerepelni, mondja valaki. És mondom, figyelj, ez önbecsapás. Mindenki szeret szerepelni. Mindenki szereti, ha meghallgatják, ha kíváncsiak a véleményére, ha odafigyelnek rá. Azt mindenki szereti. Nem igaz, hogy nem
és
szeret.
És aki azt érzi, hogy nem szeret szerepelni.
Az nem tud szerepelni. Aha. Nincs meg hozzá az eszköze, nincs meg hozzá a technikája. És nyilván valakinek ez könnyebben megy, valakinek nehezebben, de valamilyen szinten ez azért tanulható. Aki azt mondja, hogy nem szeret szerepelni, az valójában becsapja saját magát is. Mert közben nem szeretek szerepelni, de közben epekedem érte, hogy figyeljenek rám.
A szeretet értelmekedünk.
A szeretet, az odafigyelés, a saját magadnak az értékessége. Ha te azt érzed magadról, hogy értéktelen vagy, akkor az egy nagyon-nagyon rossz érzés, mert az embernek a primér szükséglete túl a vegetatív szükségleteken az a biztonság. És ha te azt érzed, hogy nem vagy fontos, akkor nem vagy biztonságban. Akkor neked mi keresni valód van a világban? Veled senki nem törődik, és ez egy rettenetes érzés. Épp ezért mindenki szeret szerepelni, mert hiszen a visszajelzés mutatja, hogy de, te rád odafigyelünk, téged szeretünk, te fontos vagy, stb. Erre mindenkinek szüksége van. Csak valaki becsapja saját magát, hogy erre neki nincs szüksége, de valójában a lelke mélyén nincs jól. Ez ugyanaz, mint amikor valaki nem tudok táncolni, ül az asztalnál, de közben irigykedve nézi, hogy a többiek milyen jól érzik magukat.
Milyen felszabadultak közben.
Hát milyen felszabadultak? Ugye a Michael Jackson mondta, hogy a legnagyobb hiba, amit tánc közben el lehet követni, az, ha gondolkodunk. Hogy vajon mit gondolnak a többiek. Ugye? Ezzel én is küzdök egyébként. De egyébként meg lehetne tanulni táncolni, és meg lehet tanulni szerepelni is. kommunikálni. Manapság nem lehet kommunikáció nélkül létezni. És a szereplés nem feltétlen színpadi szereplés, hanem a saját munkatársaimmal, a saját környezetemmel való kommunikáció is már egyfajta szereplés. Egy főnök kiáll a három dolgozója elé, az már egyfajta szereplés. Nyilván, ha a három dolgozó 300, azért az egy nagyobb feszkó.
Főleg, hogyha motivációs tréninget tart.
Hát, az de igen, de ha közben behontolva, senki nem hiszi el, amit mond.
Az már egy Shakespeare monológgal felér gyakran. Föl kell építeni, el kell kezdeni valahol, és akkor ki tudja, hol ér véget.
Igen. Na mindegy, szóval nem biztos, hogy mindig azt kell kutatnunk, hogy miért.
Ja, visszatérve a színészetre, hogy akkor tudod, hogy akkor mi az, ami hiányzik belőled, mert utána visszatértél az eredeti gondolathoz, amiből én rángattalak ki.
Igen, de elfelejtettem, hogy innen indultunk közbe. Na mindegy, szerintem ez úgy volt, hogy amit mondtam neked, hogy mindenki érez valamilyen fajta késztetést, hogy ő orvos akar lenni, ő ügyvéd akar lenni, ő színész akar lenni, ő bármi más akar lenni. Csak nem feltétlenül tudja az ember, hogy mi az eszköz, amiben ez a fajta késztetés, ez a fajta hívás, ez majd megnyilvánul. És valójában én azt gondolom, hogy nálam ez történt. Hogy a késztetés rendben volt, mert szerintem általában a művészekben és általában a magunk fajtákban történetmesélő emberek, ugyanaz a két késztetés van meg. Az egyik egy egészséges kíváncsiság, egy világra nyitott kíváncsiság, nem egy indiszkrét kíváncsiság, hanem egy pozitív kíváncsiság, hogy mi történik az életben. Én erre szoktam mondani, hogy aki kíváncsi, az nem öregszik meg. És van még egy késztetés, ezt jó volna megmutatni másoknak. Te nem hívtál el engem egy kávézóba, hogy kettesben beszélgessünk. Te egy olyan interjút, egy olyan beszélgetést szerettél valamit, utána megmutathatsz másoknak. Neked is megvan a késztetésed. A kíváncsiságod is, meg a késztetésed is. Történetmesélő ember vagy. Velem semmi más nem történt, csak az, hogy én azt hittem, hogy nekem a színház a közegem. És valójában kiderült, hogy nem. És az élet átterelt a színházból a televíziózásba, és ott viszont megtaláltam saját magamat. Az derült ki, hogy ez az én közegem. Természetesen akkor én ezt nem tudtam megfogalmazni magamnak. Ezt sokkal később fogalmaztam meg, hogy hát valójában velem ez történt.